Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ma délután Mózes 5. könyvéből fogunk igét olvasni. Mózes 5. könyvének 7. részéből. Először elolvassuk az első két verset, utána a 17. verstől fogunk olvasni a rész végéig, majd a 8. részből is fogunk olvasni még két verset. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. Mózes 5. könyve, 7. rész, első két verse először. Így szól az ige. Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, amelyre te bemenendő vagy, hogy bírjad azt, és sok népet kiűzte előtled, a Kitteust, a Girgazeust, az Emóreust, a Kananeust, a Perizeust, a Hiveust, a Jebuzeust, hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket, és adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket mindenestől, veszítsd ki őket, ne kösd velük szövetséget, és ne könyörülj rajtok. Folytatom tovább a 17. verstől. Azt mondod a te szívedben, többen vannak-e népek, mint én, miképpen üzhetném én ki őket? Ne félj tőlük. Emlékezzél meg csak azokról, amiket cselekedett az Úr, a te Istened a faraóval, és mind az Egyiptom beliekkel. A nagy kísértésekről, amelyeket láttak a te szemeid, és a jelekről és csodákról, az erős kézről és a kinyújtott karról, amellyel kihozott téged az Úr, a te Istened. Így cselekszik az Úr, a te Istened minden néppel, melytől te félsz. Sőt, még a darázsokat is rájuk bocsátja az Úr, a te Istened mindaddig, míg elvesznek azok is, akik megmaradtak, és akik elrejtőztek te előled. Ne rettenj meg ezek elől, mert közötted van az Úr, a te Istened nagy és rettenetes Isten. És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened a népeket te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened. De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy romlással rontja meg őket, míg len elvesznek. Az ő királyaikat is kezedbe adja, hogy eltörőjed az ő nevüket az ég alól. Senki ellened nem állhat, míg nem elveszted őket. Az ő isteneiket, faragott képeit tűzzel égesd meg, az azokon lévő ezüstöt és aranyat meg ne kívánd, és magadnak elleved, hogy törbe ne essél miatta, mert utálatosság az az Úr előtt, a te Istened előtt. Utálatosságot pedig ne vigy be a te házadba, hogy átokká ne légy mindaz, hanem megvetvén vesd meg azt, és utálván utáld meg azt, mert átkozott. És még elolvasunk két verset a 8. rész, 17. és 18. versét. És ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerezte nekem meg gazdagságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen a mai napon van. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönöm neked azt a kegyelmet, hogy olvashatjuk a te igédet. Kérlek, Uram, hogy szólj hozzánk most. Amen. Kedves testvérek, abban a kegyelemben van részem ebben a földi életben, hogy sok helyütt megfordulhattam, sok családnál lakhattam, sok házat láthattam, sok országot láthattam, és úgy tekintek erre, hogy Isten meghallgatta az én ki nem mondott vágyaimat is. Mert gyermekkoromban én olyanokat tervezgettem, hogy majd kerékpárral bejárom az egész Európát, egész Amerikát, meg a többit. Hát pénzünk nem lett volna rá, de Isten mégis megadta, hogy sok helyre eljuthattam kegyelemből, és ahol jártam, nagyon sok helyen családoknál laktunk. Nagyon sok kedves családnál, és gyönyörűbbnél gyönyörűbb házakban járhattam. Testvérek, voltam olyan helyen, hogy egy hatalmas nagy családi ház Németországban, egy fenyőerdőnek, valahol a közepe felé, vagy én nem tudom hol, kiszálltunk az autóba, haratni lehetett a fenyőillatot, hideg fenyőillatot. És benne a lakásban is átjárta ez a jó levegő, nagyon jól éreztem magam. Aztán voltam olyan helyen, testvérek, hogy a ház, ahol voltunk, a mexikói öbölre nézett. Hát mondanom se kell, hogy szép látvány volt, és nagyon jól éreztem magam ott. És voltam, testvérek, még olyan helyeken, hogy külön szobám volt, és ott lehet mondani, a házban külön lakosztályom volt, ilyen hatalmas, nagy faragott faágy, Olyan zongora volt a házban, benyomtak egy gombot, és mozogtak a billentyű, magától játszott. És nagyon jól éreztem magam. Egyetlen egy baj volt velük. A sok szépség hibájuk ellenére, hogy nem az otthonom volt. Nem az otthonom volt. Bármilyen szép volt, bármilyen gazdag volt, bármilyen csodálatos volt, nem az otthonom volt. És azt kell, hogy mondjam, hogy szép házban lakunk, egyszerűen élünk. És az sokkal többet jelent, mert az az otthonom. Sokkal többet jelent az nekem, mert ott van az én feleségem. Ott van annak az én gyermekeim, és amíg nem volt, akkor ott volt az anyukám, ott volt a testvérem, meg ott volt a nagymamám. Az volt az én otthonom. És tudják, testvérek, mikor elolvastam ezt az igét, akkor Isten egy csodálatos dolgot akart Izraelnek adni. Nem csak egy átmeneti gazdag földet, nem csak azért, hogy csodálják őt, otthont akart nekik adni, hazát. Egy olyan helyet akart Isten adni az ő népének, ahol szerettek lenni. Ahol tudják, hogy nem azért vagyunk oda, ott, mert oda sodort a nyugati szél, vagy a keleti szél, vagy akármi okból. Azért vagyunk ott, mert Isten nagyon szeret bennünket, és kijelölt nekünk egy helyet. Ez a Kánaán földje. És ezt azt akarta Isten, hogy otthon érezzék magukat, és szeressék azt a földet. Ez nagyon könnyen leszűrhető az igéből, hogyha a 7. rész első versét elolvassuk, úgy kezdődik, hogy amelyre, arra a földre, amelyre te bemenendő vagy, hogy bírjad azt. Nem csak azt akarta Isten, hogy Izrael népe bemenjen arra a földre, aztán majd egyszer tovább álljon. Nem ezt akarta Isten. Isten azt akarta, hogy bírja azt, birtokba vegye, teljesen az övé legyen, és ne akárhogy vegye birtokba, ne kapzsi módon, vagy hogy na, ezt én szereztem, úgy vegye birtokba, hogy ezt Isten adta nekem birtokul. Isten adta nekem birtokul. És testvérem, ne kell tőled kérdezzem ezen a mai estén, rögtön így az elején, hogy tekintesz te a földedre? Hogy tekintesz a te lakóhelyedre? Hogy tekintesz a te életkörülményedre? És hogy tekintesz a te gyülekezetedre? Hogy tekintesz erre? Úgy tekintesz arra, hogy azért élek ott, ahol élek, mert Isten adta nekem. És ebben megnyilvánul Istennek a hatalmas szeretete az én életem felett. Úgy tekintesz a te életkörülményeidre, legyen az rossz, legyen az nehéz, vagy legyen az jó, hogy Isten adta nekem, mert ő a legjobbat adja, az ő szeretetéből adja nekem. Sokan azt mondják, olyan nehéz életünk van, hogy nem embernek való élet. Élhetetlen élet az. A Szentírás tanúsága szerint Isten nélkül minden élet élhetetlen. Minden körülmény élhetetlen. A Szentírás tanúsága szerint bármilyen gazdag legyen az ember, bármilyen dicsőségben legyen része az emberektől, Isten nélkül élhetetlen, nem nevezhető életnek. Mert élet csak ott van, ahol Isten van. És hogyha ez nyomortanyán van, akkor ott van az élet. És hogyha ott egy ötfős gyülekezetben van, de ott van Isten, akkor ott van az élet. És hogyha ott vannak azok, akiket úgy hívnak, hogy az én testvéreim, az én lelki testvéreim, akkor ott van az élet. És az nekem az otthon. Testvérem, hogy vagy itt? Úgy tekintesz te erre a gyülekezetre, hogy ez a te otthonod? Ez a te lelki otthonod? Én biztos vagyok benne, sok gyülekezetben megfordultam, biztos valaki nálam több gyülekezetben. Voltak szebb gyülekezetek, meg csúnyábbak. Gazdagabb gyülekezetek, meg szegényebbek. Voltak olyan gyülekezetek, ahol legalább 3000 fő volt. Voltam olyan gyülekezetben, testvérek, hogy egy nap 3 istentiszteletet tartottak. De nem azért, hogy ugyanazok az emberek eljöjjenek, hanem mert nem fértek be az 500 fős imaházba egyszerre. Ezért 3-szor kellett megtartani. Nagyon jó volt. De testvérek, nem az az én otthonom. Az otthonom az itt van, Békés Csabán. És tudsz te úgy tekinteni a Békés Csaba gyülekezetre, hogy az ne otthonod. Mert tudod, testvérem, hogy ahogyan tekintesz a te helyedre, ahova téged Isten helyezett, ahogyan tekintesz arra a gyülekezetre, ahova Isten téged állított, úgy fogsz majd viselkedni. Testvérek, Istennek az ígéret földje Izrael számára Kánaán volt. És az ígéret földjén nagyon sokféleképpen éltek izraelék. Az izraeli nép.
És azt lehet mondani, hogy nem gondolták mindig jól végig, hogy hogyan kerültek ők oda, hogy miért vannak ők ott. Csak néhány esetet, hogy hogyan is éltek a zsidók Izraelnek a földjén, amit Isten adott nekik. Ha csak a Bírák könyvének az elejét fellapozzuk, nem kell sokáig benni, mert rögtön a harmadik részben azt olvashatjuk, hogy megerősítette az Úr Eglont, Moábnak a királyát, és 18 évig Izrael népe szolgált neki. Így is lehet élni az ígéret földjén. Izrael népe szolgál egy elnyomó, zsarnok, báványimádó uralkodónak 18 évig. Testvérek, én nem tudom, hogy hány évig fogok élni a földön, de egy emberi élethez mérten, 70-80 évhez mérten 18 év sok idő. Ha annyit szolgaságba kell élni, az sok idő. Aztán nem kell sokat tovább menni, 20 esztendeig szolgaságban éltek, Jábin szolgásága alatt Izraelnek a népe. Aztán menjünk tovább, 40 évig éltek Filiszteus szolgasága alatt. Miért? Nagyon egyszerű a válasz. Mindezek azért voltak, mert gonoszul cselekedtek az Úrnak színe előtt. Ez az ígéret földje. Testvérek, mindez ott történt, ahol Isten otthont akart adni Isten népének. Mindez ott van. A saját otthonukba szolgák. Nyomorult helyzet. Miért? Egyetlen egy dolog miatt. Mert gonoszul cselekedtek Isten színe előtt. Azt tették, ami nem kedves Istennek. Szolgamód éltek a saját házukba. Gondolj bele, testvérem, hazamész, és te vagy a te házadban a cseléd. Pedig a tied a ház. Te fizetted 30 évig a hitelt rá, és hazamész, és te vagy otthon a cseléd. Kellemetlen helyzet, ugye? Mondhatnák egyesek magukba. Izrael ebben a helyzetben volt, testvérek. Aztán volt olyan, testvérek, mikor az történt, hogy Izrael fiai az Úrhoz kiáltottak. Mi történt ilyenkor? Szabadulás. És mindig ez történik, testvérek, veletek is, mikor az Úrhoz kiáltotok, jön a szabadulás. Mikor a te szíved oda fog térni Istenhez, mikor leteszed a te gőgös, büszke vágyaidat, céljaidat, és azt mondod, Uram, itt vagyok. És hozzád kiáltok, segíts, jön a szabadulás. Lehet így is élni szabadságban is, rabságban is Izrael földjén. Aztán testvérek, eszembe jutott még egy ember, aki szintén az ígéret földjén élt, ezt az embert úgy hívták, hogy Géházi. Géházi volt, Elizeusnak a szolgája. Elizeus éppen meggyógyította a szíriai Naámánt, és Naámán azt mondta Elizeusnak, adok neked ajándékot. És azt mondta Elizeus, nem kell a te ajándékod. Én ezt csak hozzáteszem, nekem Isten a legnagyobb ajándék. Nem kell nekem a te ajándékod. És mit csinált ez a szíriai Naámán? Ő vitt még egy kis földet magához, hogy azon a földön tudja imádni az izraeliek Istenét, az egyigaz Istent, majd a saját országában. De nem így tett az ő szolgája Géházi, azt mondja, hát nehogy már, hát itt a jó lehetőség. Úgy, itt a jó lehetőség, menjünk csak utána, ember után. Odán, hát azért csak jó lenne egy-két siklus arany, meg talentum arany, meg egy kis köntös is két öltővel mondjuk. Rendben, és vihette Géza, a Géházi. Aranyat is, öltönyt is. Mit csinált Géházi? Visszaélt Isten kegyelmével. Kihasználta Isten kegyelmét. Kihasználta annak az embernek a közelségét, amiben élt, és méltatlan volt Istenhez az ő tette. És azt megkérdezte tőle Elizeus, most van az ideje, hogy gyűjtögessél aranyat, ezüstöt? Testvérek, így is lehet élni Isten ígéretének a földjén. Kihasználva, kiszipolyozva. Az ilyen élet az az élet, amit gyakorlatban úgy láthatjuk, hogy Brazíliában írtják az esőerdőket. Kiszipolyozzák a földet. Mindegy. Nem baj. Nem baj, hogy nem lesz majd a földnek normális levegője. Most legyen egy kis termőföld két évig, aztán sivatag lesz az egész. Mit csinálnak? Kiszipolyozza a javát. Kiszívja az életerőt. Az, hogy mi lesz utána? Teljesen mindegy. Az ilyen élet, aki Isten mellett él, és csak a javait kéri el, az ilyen élet. Vizsgáld meg, hogyan élsz. Aztán hogyan éltek még izraeliek az ígéret földjén? Hát volt, testvérek, olyan is, aki jól élt. Vegyük például Ezékiás királyt. Ezékiás király istenfélő volt. Ő nem törődött azzal, hogy ki mit mond rá. Hogy ki mit gondol róla. Fogta, kiirtotta a bálványokat. Volt, akinek nem tetszett? Biztos. Kivágta a szent fát. Volt, akinek nem tetszett? Persze, hogy volt. Porrá zuzatta Nehustánt, azt a részkígyót, amit még Mózes állítatott föl, hogy aki majd ránéz, az meggyógyul. Csak az a baj, az izraeliek azt már azóta bálványként tisztelték, és nem Istenhez járultak, hanem a részkígyóhoz. Volt, akinek nem tetszett, hogy összetört az erekét? Biztos. Foglalkozott vele? Nem. És mit történt? Megáldotta Isten azt a népet. Mert volt egy király, aki nem foglalkozott azzal, hogy az emberek mit gondolnak, mit tesznek, egyedül egy valamivel foglalkozott. Isten mit gondol, és Isten mit mond. Egyedül ezzel foglalkozott. És hogyha még tovább megyek arra a jó példára, hogy hogyan lehet élni az ígéret földjén, és hogyan élt Izrael az ígéret földjén, akkor eszembe jutott még Illés és Jeremiás, akik az ő hűségükért, az ő szolgálatukért nem dicséretet kaptak, hanem menekülést, szaladniuk kellett, üldöztetést, vermet, mutogatást és mindenféle hazugságot mondtak róla. Miért? Egy dologért. Mert hűek voltak Istenhez, és mert ők szolgálták. Ezért az egy dologért. Így is lehet élni Istennek ígéretének földjén. És tudják, testvérek, azért mondtam el ezeket a részletesen ezeket a dolgokat, mert mi is az ígéretnek a földjén élünk. Isten kegyelmének a földjén. Isten megígérte azt mindazoknak, akik hisznek Jézus Krisztus nevében, hogy azoknak örök életük van. Én emlékszem, Miklós bácsi, Balog Miklós bácsi nem egyszer mondta el itt a gyülekezetben, mikor kezdődik el az örök élet? Nem a halálunk után. Abban a pillanatban, amikor valaki megtér, és átadja a szívét Jézus Krisztusnak, onnantól kezdve örök élete van. Van. Testvérek, nekünk mi olyan különleges emberek vagyunk, örök életünk van. Csináltak erről tévéfilmet, meg mozifilmet, mindenfélét csináltak erről, és nem tudják, hogy amit csinálnak az örök életről, az valóság itt a Földön. Mert nekünk örök életünk van, testvérek. Mi az ígéret, Isten ígéretének a földjén lakunk. Mi az Isten ígéretének lakosai vagyunk. És ami a szörnyű, testvérek, mi is élhetünk olyan szörnyű módon, mint ahogy Izrael élt az ő ígéretük földjén, Kánaán földjén. Ugyanúgy élhetünk, ugyanannyi féleképpen. Testvérek, van, aki a kegyelemnek a földjén, Isten kegyelmének földjén úgy él, mint Géházi. Hasznot húz belőle. Mert az már egy jó presztízs, hogy baptista vagyok. Az már valami. Te oda tartozol, rendben. Igen, baptista szeretett szolgálat. És az ember már is kihúzhatja magát. És hogy mi van a szívébe? Azt sem látja senki, csak Isten. Jó presztízs. Azt mondja Pál apostol, akkor is igaz volt, ma is igaz. Valakik a kegyességet a nyerészkedés eszközévé használják. Valakik azért kegyesek, azért próbálnak jó látszatot kelteni, mert az nekik lesz jó. Minden saját magukra irányul rá, nem Istenre, nem azért teszik, hogy megdicsőítsék vele a mennyei atyukat, nem azért teszik. Nem azért teszik, mert őszinte szeretett kapcsolat van vele Jézus Krisztussal, azért, hogy én legyek több, én legyek nagyobb, én legyek szebb, én legyek tekintélyesebb és hatalmasabb. Ezért teszik. Sajnos, az Úr óvjon meg ettől bennünket. Vannak olyanok, testvérek, akik visszaélnek a kegyelemmel. Visszaélnek a kegyelemmel. Hogy meddig? Azt nem lehet tudni. De vannak, akik visszaélnek a kegyelemmel. És testvérek, amiket felsorolok majd itt néhány pontot, és ha őszinték vagyunk magunkhoz, és így hallgassuk továbbra, akkor mindet meg fogjuk magunkba találni. Mert én, amikor felsoroltam ezeket, mindegyikből láttam magamból valamit. Mindegyikből. És azért van, mert mindannyian ugyanabból a romlott természetből származunk. Tehát van, aki visszaél a kegyelemmel. Ha visszaél a kegyelemmel, amikor erről gondolkoztam, testvérek, akkor Ákán jutott az eszembe, és Aháb. Aháb nyíltan bálványimádó volt, és a feleségét követte a paráznaságban. abban, hogy báványokat imádott, és megvádolta Illést, hogy te vagy Izrael megrontója. Illés meg azt mondta neki, nem, te vagy Izrael megrontója. Nem én rontottam meg Izraelt, hogy nem nincs eső. Te rontottad meg Izraelt, mert azért nincs eső, mert te nem engedelmeskedsz Istennek. Nehéz dolog ez. Aztán ott van Ákán. Ki az vajon, aki észrevette, hogy ott a hatalmas nagy jerikói ütközetben, ahol csupa por volt talán napokig minden, hiszen azok a falak, azok nem kis téglákból épülhettek, ott porzott biztosan napokig még minden utána. Egy kis köntös az egyik zsebbe, egy kis aranyvesző a másik zsebbe, hopp, senki nem veszi észre. Egy valaki észrevette mégis, jaj. Ki volt az? Isten. Isten észrevette. És valamennyien ilyenek vagyunk, akik megtűrjük a bűnt, és megengedünk magunknak dolgokat, talán ilyen apróságokat, ugye? Belefér egyik zsebbe, másik zsebbe, senki nem tud róla, én is hallgatok, kész. Mi történt, testvérek? Ember életek kerültek ott Ajnál, ugye? Meghaltak emiatt emberek? Isten népéből haltak meg emberek. És testvérek, végig gondoltad ezt, hogy teszel valami rosszat, teszel valami bűnt, és Isten választott népének valamelyik tagja lehet, hogy bele fog halni? Lehet, hogy nem közvetlenül, de áttételesen. Kik fognak belehalni? A gyengék, akik kint vannak a periférián. És mindig csak morzsolódik, a periféria meg egyre kijebb kerül. Testvérek, vigyázni kell ezzel. Aztán lehet úgy is élni, testvérek, a kegyelemnek, ígéretének földjén, hogy szolgák vagyunk, a bűnnek a szolgái. Ez akkor történik meg, mikor Jézus Krisztus vére tisztára mosott és kitisztította a mi szívünket. Ugye, az Úr Jézus mondja azt a példázatot, hogy tiszta a ház, üres a ház. Egy valami nem történt meg. A háznak nem jelöltek ki urat. Ki legyen a háznak a gazdája, és ott áll üresen gazdátlanul az a ház. És testvérek, ez nagyon-nagyon veszélyes. Nagyon-nagyon oda kell figyelni rá, már sokan vannak, akik döntenek az Úr mellett. Sokan azt mondják, hogy beismerem a bűneimet. Uram, mossál meg, tisztítsál meg, és megtisztítja az Úr, és megmossa. Egy valami a következő lépés nem teszik meg. És legyél ezentúl te az Úr. Te irányítsd az én életemet. Te mondd meg, hogy mit tegyek. Nem úgy akarom tenni, ahogy a pattársam. Nem úgy akarom menni, ahogy az anyukám, vagy apukám, vagy a fiam, lányom, akárkim. Nem úgy akarom tenni. Úgy akarom tenni, hogy te mondod, Uram. Te legyél az Úr. Ez a lépés, testvérek, ez kardinális lépés. Miért? Mert hogyha ki van ékesítve az a ház, ki van tisztítva, és nincsen annak ura, majd lesz ura. Majd lesz ura, sajnos. És az nagyon nehéz helyzet lesz. Ebben a helyzetben is voltam, testvérek. Nagyon nehéz volt szabadulni. Aztán, testvérek, élhetünk jól a kegyelemmel, a kegyelmi helyzetünkben, amiben vagyunk. Nagyon jól élhetünk. Élhetünk egy kiegyensúlyozott, szép keresztény életet. Nem bántok senkit, engem se bántanak, nagyon jól el vagyunk. Én azt mondom, ez ilyen parfümszagú kereszténység. Parfümszagú. Minden rendben van, mindenről van véleményem, minden igehirdetésről fogom tudni, hogy ez jó, ez rossz. Nagyon jól ki tudok igazodni a különböző felekezetekben, mindent nagyon jól ismerek. Egyedül egy valami hiányzik az életemből, hogy én nem teszek semmit. Én nem teszek semmit. Mindenről megvan a véleményem, hangoztatom is talán, és közben magamat gondolom a legszellemibb, legkeresztényebb embernek. De nehézséget vállalni, kockázatot Istenért, hát az már nem olyan kényelmes. Így is lehet élni az ígéret földjén. És az utolsó következik, ami számomra kívánatos, amit el szeretnék érni, és amiben élni szeretnék, és meg szeretnék maradni, hitből élni, szolgálva élni. Hitből élni, szolgálva élni. Ez az élet dicsőíti Istent egyedül. A hitből való élet, a szolgáló élet. Én gondolkoztam, testvérek, hogy ide tartozom-e, vagy nem tartozom ide, és arra megállapításra jutottam, hogy valamikor ide tartozom, valamikor meg nem. Valamikor bent van a házban a lábom, valamikor nincs meg. És azt kellett, hogy megállapítsam, és nem én találtam ki ezt, mások is erre a megállapításra jutottak. Ezer közül, ha egy ilyen van, aki feláldozza magát Krisztusért, aki odaadja testestől, lelkestől, szőröstől, bőröstől magát Krisztusnak. Ezerből, ha egy van. Én felolvasom, testvérek, azt a kis ige szakaszt, ami nekem mindig egy jó kis mérce. Oda jó odaállni néha mellé, és megnézni, hogy hát hány centi is vagyok én ehhez képest. Én szeretem ezt a mércét, testvérek, magam mellé állítani, mert általában akkor mindig egy kicsit csöndesebb leszek, ha emellé a mérce mellé állok. Pál apostol írta ezt. Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint egy halálra szántakat, mert látványosságára lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Mi bolondok a Krisztusért, ti pedig bölcsek a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti dicsőségesek, mi gyalázatosak. Mindez ideig éhezünk is, szomjúhozunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bújdosunk is, fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván, ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk. Ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük. Ha gyaláztatunk, könyörgünk, szinte a világ szemétjévé lettünk, mindenek söpredékévé egészen mostanáig. Ezt a nagy Pál apostol mondja, akinek a beszéde szentírás lett. 2000 év óta ebből táplálkoznak Istennek gyermekei. És azt mondja Pál apostol, mi szegények vagyunk, mi senkik vagyunk, mi vagyunk a világ szemétje, a világ söpredéke. Testvérek, a világ úgy tekintett Pál apostolékra, hogy nincs rá szükség. Nincs rá szükség. Azt dobjuk ki a kukába, amire semmi szükségünk nincs. Koszos, büdös dolgokat, mocskost, ami megérinteni is rossz. Nincs rá szükség. Testvérek, tegnap volt egy kis teológia oktatás, és a volt egyházelnökünk tartotta nekünk, és mesélt nekünk egy történetet a Mészáros Kálmán testvér az életéből. És azt mondta, hogy őt bevitték bizony 2 évre katonának. És nem úgy volt az a rendszer, hogy valami jó helyre, a teológusokat bármilyen feledkezetből volt, egy külön, az országban elmondta a város nevét, egy külön kaszárnyába vitték el, ahol csak a teológusokat gyűjtötték össze. És ott sorba állított őket a parancsnok, vagy nem emlékszem már, hogy mondta el, és minden esetre nyíltan elmondta nekik, hogy maguk azért vannak itt, mert a háború van, maguk mennek először a harcban, mert magukra, a szocialista társadalomra nincsen szükség. Mit mondott ezzel? Maguk szemetek, fölöslegesek. Ezt mondta ki. Mészáros Kálmán és az ő korosztálya a Krisztusért a világ szemétjévé lett. Rajtuk ez az ige beteljesedett, testvérek. Rátok hogy tekintenek? Én azt gondolom, hogy ma, aki egy tisztességes keresztény életet él, nem szemét, mert abban a kegyelmi korban élünk, hogy nem rúgnak belénk. Hogy nem mindent köpnek az arcunkba, hogy te ilyen meg olyan vagy, hanem még sokszor még becsületed is van. Azért, mert tudják, hogy benned megbízhatnak. Megbecsülöd ezt? Megbecsülöd ezt? Testvérek, valahol ilyen a hitből való élet. Testvérek, aztán gondolkoztam, hogy milyen még ez a hitből való élet. A hitből való élet, testvérek, az olyan, hogy nem csak a reflektorfényt szereti. Nem csak azt szereti, hogy lássák őt az emberek, hanem szereti az eldugott dolgokat, szereti a titkos dolgokat. Szereti azt, testvérek, amikor nincsen ott senki más, nem látja senki más, nem hallja senki más, csak Isten. Ez ilyen a hitből való ember? Szereti a csendet. Szereti meghallani Isten szavát. És tudják, testvérek, az embernek az igazi értéke, az embernek az igazi tőkéje, az embernek az igazi aranytartaléka nem ezen a helyen keletkezik. Nem. Az embernek az igazi aranytartaléka, és ez a kegyelem, hogy nem ezen a helyen, mert ide nem állhat bárki, csak akit Istennek ajándékot ad. Az igazi tőke viszont mindenkit megillet. Mindenkinek jár arany. De az, testvérek, az otthon van. Az otthon van. Az a csendes kamra. Az az a csendes kamra, ahol senki nem lát, senki nem hall, csak Isten. És ott lehet begyűjteni a te életednek, szívednek a tőkéjét. De amit ott gyűjtesz, vagy nem gyűjtesz, az minden majd meg fog látszani. Itt, kint. Nagyon érdekes dolog ez. Isten mindent láthatóvá tesz, ami ott bent történik. De az is, ami ott bent nem történik meg. az is látható. Sajnos nem mindenki előtt, csak a lelki emberek előtt. Érdekes dolog ez. Nem úgy van, mint a császár új ruhája, hogy mindenki azt mondja, látjuk, és közben senki nem látta. Ez valóban látható. Az embernek az arcán lehet látni, volt-e Istennel, vagy nem volt. Mózes, mikor Istennel volt, sugárzott az arca. Úgy van ez a hívőkkel is, testvérek, ha ott vagy Isten mellett, el van rejtve a te életed Istenhez, látszik rajta. Te nem fogod észrevenni, lehet magadon. Lehet, hogy nem fogod észrevenni. De látszani fog. Én, testvérek, szoktam, hát én nem vagyok egy nagy böjtölős, ez az igazság. De szoktam néha böjtölni. És igyekszem, vannak időszakok, amikor megtartóztatom magam egy-egy dologban. Ezt csak azért mondom el a testvéreknek, hogy használjak, nem azért, hogy dicsekedjek. Azt vettem észre, testvérek, amikor hajlandó vagyok lemondani magamnak kényelméről, azért, hogy Istennel kicsit közelebb legyek, azt vettem észre magamon, másképp beszélek. Más a hangsúlyozásom. Másképp szólok a gyerekekhez az iskolába. Másképp gondolkozom róluk, sőt, azt lehet mondani, nyíltabb az értelmem, és okosabb dolgokat tudok talán mondani, vagy gyorsabban vág az eszem. Egyszerűen csak azért, mert lemondok valami magamról, az én kényelmemről, hogy Istennel egy kicsit több legyek. Válladod ezt, testvérem? Vannak-e neked titkaid? Testvérek, amikor ott vagy a csendes kamrában, és ott gyűjtöd az aranytartalékot, és hogyha ezt komolyan akarod, Isten meg fog téged biztosan szólítani. És biztosan, hogy lesz Istennek szava számodra. És biztos, hogy lesz olyan dolog, amit el fogsz raktározni a te szívedbe. A következő fontos dolog, amit tudnod kell, nem mindegy, hogy mit fogsz ezzel csinálni, amit ott bent kapsz. Mert sokan azt csinálják, és velem is nem egyszer előfordult, hogy amit ott kaptam, micsoda bizonyságtétel lesz ebből. Rohanok ki, és elmondom. Iskolában, vagy egyik testvérnek, négy szemköt. Ezt mondta Isten, így történt, ezt tapasztaltam meg. Valamikor ezt kell tenni. De nem mindig. Valamikor, amit ott kapsz a csendes kamrádba, azt őrizned kell a szívedbe. Ott kell tartogatnod a szívedbe. És meg kell várni, hogy az érlelődjön benned. És amit érik, az, amit Istentől kaptál, az az isteni szó. Ezt nem lehet megmagyarázni. Az közben a te javadra lesz. Az a te szívedet, a te lelkedet, a te elmédet fogja átformálni, hogy olyan legyél, mint Jézus Krisztus. És nem hazugságot beszélek, mert Pál apostol is ezt csinálta, mikor azt mondja, hogy ismertem egy embert, aki látott valamit, elragadtatott a harmadik égig. Nem azt csinálta, hogy na mindenkinek elmondom, ez történt velem, micsoda szellemi élmény, meg micsoda nagy szenzáció. Nem. Sokáig nem tudott róla senki. Sokáig nem tudott róla senki. Aztán egyszer csak Isten lelke megengedte neki, Isten szelleme felszabadította az ő szívét, és elmondhatta a mi épülésünkről. És azt kerekedett ki az egészből, megértette, hogy elég néked az én kegyelmem. Mert az én kegyem, erőm a te erőtlenséged által ér célba. Vajon erre hány embernek adott ez útmutatást, meg megerősítést ez az egy mondat? Hogy elég néked az én kegyelmem. Én voltam olyan táborban, testvérek, aminek a póló hátulján oda volt nyomva. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba. Hány embernek, hány százmillió embernek évezredek a 2000 év alatt, hány embert erősíthetett meg ez az egy mondat? Nagyon sokat, köztük engem is. Elég néked az én kegyelmem. De meg vagyok győződve, testvérek, hogyha Pál apostol ezt kifecsegi azonnal, meg elmondja, hogy én hova ragadtattam, meg mit csináltam, meg mi történt velem, ez nem születhetett volna meg. Isten lelke nem tudta volna úgy megérlelni benned, ő hallgatott, és a kellő időben leírta, és ez lett a vége. Pont. És az meg egy olyan erős fegyver, az az igaz a keresztények kezébe, testvérek, mert minden sok-sok nehézségbe és megpróbáltatásba csak megfogja az ember, és azt mondja, elég Uram nekem a te kegyelmed, mert erőtlen vagyok, de te erős. Úgy a testvérek, nem szabad mindent elmondani. Gondoljátok végig, hogy hogyan éltek. Testvérek, vannak ennek a hitből való életnek akadálya is. Ennek a hitből való életnek akadályairól szerettem volna még beszélni, de majd egy másik alkalommal. Inkább majd Egy igeverset szeretnék még elolvasni a testvéreknek így a szolgálatom végén. A római levélből a második rész 28. és 29. versét. Így szól. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az. Sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van. Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az. És a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Milyen szép ez, ugye? Nem az a keresztény, akinek a neve keresztény. Nem az a szellemi ember, aki magáról hangoztatja, hogy szellemi vagyok. Nem az a hívő, aki azt mondja, hogy én hívő vagyok. Nem az a hívő igazán, aki azt mondja, már pedig én tőzsgyökeres baptista vagyok 150 éve. Vagy akárki, akármit, akármi mond. Az a hívő, aki a szívében hívő, testvérek. Az a baptista, aki a szívében baptista. Az a szent ember, aki a szívében szent ember. És meg kell vizsgálni mindenkinek magát, hogy él a kegyelemnek a földjén. Ez a föld, ez nem ingyen lett a miénk. Csak ingyen mehettünk be. De az ár az nagyon magas volt. Nem arany, nem ezüst, drága vér. Jézus Krisztusnak a drága vére. Ő hullott azért, hogy mi ebben az örök életben már most járhassunk. Nagyon nagy árat fizetett. Testvére, gondolkozzonak el ezen. Hogy élünk mi a kegyelem talaján? A kegyelemnek a földjén, az ígéretnek a földjén. És vizsgáljuk meg, hogy otthon vagyunk már. Otthon érezzük benne magunkat? Vagy vendégként gondoljuk magunkat? Aki otthon van, az másképp viselkedik. Legyünk testvérek, szív szerint keresztények, szív szerint hívők, és vállaljuk szív szerint a hitből való szolgáló életet, amely nem jár pálmaágakkal, dicsfénnyel, tapssal, rózsákkal, meg reflektorral, hanem Isten dicséretével. Becsüljük ezt többre. Ne legyünk olyanok, mint azok a főemberek, akik azt mondja róluk a Szentírás, hogy hittek Jézusnak, de féltek, hogy kizárják őket a gyülekezetből. Féltek. És nem merték megvallani. Pedig a szívükbe hittek. Ne legyünk ilyenek. Legyünk olyanok, akik hiszünk, és megvalljuk. Amen.